iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Fél évtizede már annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok azt mondta, hogy jó néhány kínai vállalat nem teheti be a lábát szó szerint és átvitt értelemben sem az országba. Ugye annak idején a leghíresebb ilyen cég az a Huawei volt, de ezen a tiltó listán, ezen a kínai cégeket tiltó listán nem csak ez a vállalat volt, azt most hagyjuk, hogy maradtak azért olyan cégek, amik köztudottan kínaiak, és mégis kereskedhetnek Amerikai Egyesült Államokba bejegyzett cégekkel, vagy értékesíthetik a termékeiket az Amerikai Egyesült Államokban lévő boltokban. De tény, hogy 5 éve már nagyon-nagyon sok terméket nem találunk meg, hogyha keresnénk Amerikában bármelyik boltban, és most úgy néz ki, hogy bár nem csak azzal van baj, pontosabban eddig sem csak azzal volt baj, hogy mit lehet árulni és mit nem, hanem hogy egész egyszerűen már más cégekre és más nagyvállalatokra is rászor az Egyesült Államok, hogy amennyiben tovább használja a kínai technológiát és vagy bizniszel a kínai cégekkel, akkor annak ellenére, hogy ez a vállalat jelen esetben a TSMC nem kínai, ugyanúgy tiltó listára kerülhet.
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, a világ egyik leghíresebb chipgyártója, bár a vállalat már egy újra nem kereskedik olyan kínai cégekkel, amelyek ezen a bizonyos tiltó listán szerepelnek, nagyon egyszerű oknál fogva rengeteg olyan licensz és rengeteg olyan megoldást, olyan szoftveres, hardveres fejlesztést használnak, amik amerikai bejegyzésűek, és ugye itt ez a legfontosabb részlete a történetnek, hogy ami amerikai céghez köthető, vagy Amerikában került bejegyzésre, és bármilyen ilyen szellemi tulajdon használó cégről beszélgetünk, az mind a tiltólistán szereplőktől távol kell tartsa magát, és a TSMC ezt eddig is megtette, azonban nemrégiben kiderült, hogy a Huawei, az emlegetett Huawei bizony-bizony olyan csipeket használt fel, ami a TSMC-től származik, és amelyeket nem kellett volna, hogy ők meg tudjanak vásárolni. Nyilván egy közvetítő másik kínai vállalaton keresztül sikerült, egy átértékesítésen keresztül a Huawei-nek ehhez a chip készlethez jutnia, és pontosan ezért döntött úgy az Amerikai Egyesült Államok, hogy az ő oldalukon bejegyzett licenszeket bizony-bizony nem engedi tovább értékesíteni a TSMC számára, ha azt bármilyen kínai cégnek próbálják meg eladni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és következő lépése volt annak a Kína és az Egyesült Államok között zajló kereskedelmi háborúnak, melynek jelen pillanatban a legfontosabb anyai már nem a hálózati eszközök, mint korábban ugye a Huawei esetében voltak, hanem a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez, bővítéséhez, és egyáltalán használatához szükséges új csipek, mert a TSMC leginkább ezeket a csipeket értékesítette kínai cégeknek, ezekről kell Kínában sok vállalatnak lemondani, ami azt is jelenti egyúttal persze, hogy nyilván Kínának erre reagálni kell valamit, és fognak is, állítólag már ott is nagy gőzerővel fejlesztik és építik a saját chipgyártó üzemeiket, amik a taiwani céggel fel tudják venni a versenyt kapacitásban és teljesítményben. Meglátjuk, hogy ezt hogyan fogják majd Kínában is összehozni, illetve hogy erre mi lesz az amerikai válasz.
Érdekességképpen, amiről szó van, ez a Huawei Ascend 910B AI processzor, amivel megtalálták ezt a TSMC chipet, és azt állítja a Huawei jelen pillanatban erről a chipről, hogy ez a világ legerősebb és legfejlettebb AI processzora. Szó szerint azt írja a weboldalon, hogy erősebb, mint az Nvidia által forgalmazott, és Amerikában is megvásárolható és használható chip. Ezt minden Magyarországról nagyon nehezen fogjuk tudni eldönteni, de maga a mondás, hogy az Nvidia-hoz hasonlítja a világ legnagyobb AI processzor gyártójához magát, és a teljesítményt a Huawei, jól mutatja, hogy bizony nem a B-ligában és nem a másodvonalon szerették pattogtatni a labdát. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, az biztos, hogy ahogy Peti is mondta, Zusának lesz ez még pár szava. De nézzük meg, hogy mi az, amihez nem fogunk tudni érdemben hozzászólni, és ez nem más, mint az, hogy ki hív minket föl, és aztán meglepődünk, hogy mégse ő hív minket föl. Ugyanis egy kivéthetetlen csalás érkezett meg Európába, az Amerikai Egyesült Államokban már évek óta jelen van, és ezzel együtt Magyarországra is.
A hívószám spoofing, vagy nemes egyszerűséggel csak telefonszám klónozás, mint jelenség, nem teljesen ismeretlen, ha kicsit jobban belegondolunk, akkor még adott esetben ilyen mindenféle hackeres, kémfilmes történetekben is találhattuk már hasonlókat, hogy valakinek lemásolták a telefonszámát, és ellopták az identitásának ezt a részét, mert hogy ezeket a csalásokat, amikor valaki e-mailben, SMS-ben, telefonon másnak adja ki magát, identitás lopásnak hívják. A jelen esetben, amiről most szó van, a hívószám spoofing az egyik legnehezebben kivéthető történet. üzenet, mert hogy amíg az e-mail kliensek már elég jól szűrnek, és amíg egyáltalán egy picit jobban belegondolva abba, hogy mit is olvasunk az adott e-mailben, vagy adott SMS-ben, még meg tudjuk állni azt, hogy rá kattintsunk arra a bizonyos linkre, amit kapunk ilyenkor. A hívószám klónozás esetében mindössze az történik, hogy valaki egy akár ismerős, akár ismeretlen, de mondjuk adott esetben itt a jelen példákat hozzá, mindenképpen magyar, főként mobiltelefonszámról, vagy akár természetesen vezetékesről is lehet, felhív minket, és valakinek állítja ő saját magát. Miközben ezen a telefonszámon egyébként, hogyha visszahívnák, akkor egy teljesen másik személy fog bejelentkezni. Tehát arról van szó, hogy ellopnak átmenetileg egy 30-40 évvel létező sebezhetőségre alapozott hackeréssel, egy trükkel, ellopnak bizonyos emberek telefonszámait csak arra az időre, amíg a hívószám kijelzés megtörténik a fogadó félnél. Ha ezt most egy kicsit leegyszerűsítjük, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk bármelyik szolgáltató, bármelyik bank, vagy bármelyik szervezet telefonszámát ellopva a csalók, akik ilyenkor telefonálnak, kiadhatják magukat ezeknek az intézményeknek a dolgozóiként, és személyes adatokat szerezhetnek meg, vagy adott esetben akár ugye pénzt is csalhatnak ki az ártatlan fogadó féltől. Egyelőre azért még nem tartunk itt, de nagyon-nagyon érdemes komolyan venni ezt az új csalási formát.
Már csak azért is, ugye, mert hétről hétre számolunk be arról, hogy milyen egyre ügyesebb AI szolgáltatások, akár ingyenes, vagy havonta pár dollárért igénybe vehető olyan AI szolgáltatásokkal van tele a net, amivel bárkinek a hangját tudjuk utánozni. Nekem az ott az első gondolatom, amikor először én csak olvastam róla, de konkrétan az én baráti körömben is van 2-3 ember, aki már megélte ezt, hogy visszahívott valakit, hogy figyú, kerestél miért, majd kiderül, hogy egyáltalán nem ő kereste, és azt gondoltam, hogy ezt arra használják majd a csalók, hogy visszahíváskor valahogy átirányítják a telefonszámot, és a régi klasszikus 1500 forint per másodperc alapú számlázással jó sok pénzt kihúzok a zsebünkből. Szerencsére nem erről van szó, arról viszont mindenképp van szó, hogy ahogy említettem, ha nem csak mondjuk vállalatnak, banknak, vagy állami szervezetnek, ezek szoktak leginkább, vagy rendőrségnek szokták kiadni magukat ezek a csalók, hanem mondjuk valamilyen családtagunknak lemásolják egy ilyen AI funkcióval a hangját, akkor bizony-bizony még hihetőbbek az úgynevezett nagymama csalások, amikor valamilyen úton, módon azzal, hogy bajba került az unoka, főleg idősebb emberektől pénzt csalnak ki, nem nagyon tudunk ellene védekezni, figyeljünk oda, hogy ki hív minket, ha a telefonszám ismeretlen, de a nevet kiírja, akkor már gyanakodhatunk, ha egy ilyen robothang, akár külföldi, akár magyar nyelven kezd el beszélni, akkor gyanakodhatunk, és alapvetően is szerintem egyre többször jellemző lesz az a titkos mondat, amit be kell vezetni a család és baráti körben, hogyha valaki tudja azt a titkos mondatot, akkor valóban ő az. Meglátjuk, hogy ez hova vezet, jelenleg nem tudunk ellene védekezni, sem a hatóságok, semmi magunk, úgyhogy úgy néz ki, hogy ezzel csak együtt élhetünk. Viszont ami ellen tudunk védekezni, az az, hogy eltűnik-e valaha a bőröndünk, és ha eltűnik a bőröndünk mondjuk átszállásnál, a legjellemzőbb ez, amikor egy átszállás közben nem sikerül átpakolni az új repülőgépre a bőröndjeinket, és utána akár napokig, vagy akár hetekig kering a világ körül a mi bőröndünk, amiről csak akkor tudhatunk, hogyha az adott légitársaság hajlandó minket tájékoztatni. Na most úgy néz ki, hogy ez a jövőben legalábbis az Apple felhasználóknak és akik AirTag funkciókat tudnak használni, sokkal, de sokkal könnyebb lesz.
Nem teljesen újdonság az, hogy az AirTag-et, ezt a kis követő eszközt, amit az Apple nemrégben piacra dobott, ilyen módon használják az utazók, a tapasztalt utazók legalábbis, hogy elrejtik a kis bilétákat a bőröngyeikbe, ezzel be tudják azonosítani és tudják követni a saját bőröngyeiket, illetve nyilvánvalóan egyszerűbben tudják majd a légitársaságnak is jelenteni, hogy én bizony azt láttam, hogy ez a bőrön még Madridban van, úgyhogy legyenek szívesek ott is utána nézni. Ezt a folyamatot is megkönnyíti az Apple új funkciója, mert hogy a 18.2-es iOS frissítésben, ami majd hamarosan megérkezik mindenkinek, egyelőre még a beta tesztelők számára vált elérhetővé, szóval hogy ebben a új operációs rendszer verzióban használhatjuk ki az úgynevezett eszközmegosztás funkciót, mert hogy korábban arra nem volt lehetőség, hogy ezeket a nyomkövető eszközöket, illetve azok információit bárki másnak átadjuk, akár legyen egyféle családi rendszerben, ugye az Apple fenntart, akár vadidegenről legyen szó, ezt most mind megtehetjük majd, tehát egyrésztről ismerőségnek, barátainknak elküldhetjük mondjuk egy táskánk egy bőröndünk helyzetét, hogy nézzem már rá, hogy úgy látom, hogy ott hagytam egy kávézóban, te vagy közelebb hozzá, ugorj be, kérlek és nézd rá, de ugyanezt megteheti nagyban is az adott felhasználó majd a légitársaságokkal, ugyanis az Apple több mint 500 légitársaság 2800 repülőterét üzemeltető szoftvercéggel és magukkal a társaságokkal is megállapodott, hogy az adott szervezeteknek a különféle csomag követő szolgáltatásaiba integrálhatóvá váljon az Apple AirTag rendszere, tehát ha egy felhasználó, ha egy utazó megosztja a saját bőröngyének pozícióját ezen a kis AirTag használaten keresztül, akkor sokkal gyorsabban és sokkal könnyebben tudják majd elméletben a repülőtéri alkalmazottak is megtalálni az elveszett bőröndöt, amit aztán ugyebár rövid úton el tudnak juttatni abba a célállomásba, amiben eredetleg mi is szántuk.
Érdekes módon nekem rögtön az jutott eszembe az előbbi hívószám klónozás kapcsán, hogy azért írja is a cikk, hogy jó néhány ilyen biztonsági lépcsőt épített be az Apple és a cégek is abba, hogy hogyan fogja tudni valóban igazolni magát az az ember, aki azt mondja, hogy az én bőröndöm ezen is ezen a reptéren van, legyenek kedvesek segíteni és valahogy aztán visszajutatni. Nyilván ez sokkal egyszerűbb a légitársaságnak, mert nem nekik kell kidobozni, hogy hova tűnt az adott podgyász, hanem a tulajdonos is segíthet, de valahol nekem eszembe jutott, hogy itt azért lehetnek és valószínűleg lesznek is visszaérések. Reméljük, hogy ahogy általában ezt el kell ismerni, az Apple ügyesen szokta ezeket a dolgokat, ezeket a biztonsági dolgokat, meg ezt a követést megoldani, nem új motoros a témában, ezzel sem lesz nagy gond, minden esetre levesszük azok, akiknek elveszett a bőröndje és van AirTagje, és bele van téve a bőröndbe, a válláról a légitársaságoknak, a nyomozásnak a terhét és idejét, valószínűleg sokkal hamarabb jutunk a bőröndünkhöz, ami mindenképpen jó hír. Az viszont már kevésbé jó hír, hogyha valaki látta az új, szerintem egészen elképesztően cuki, apró pici M4 chipes, brutálisan erős Mac Minit, akkor elcsodálkozhatott azon, hogy hát finoman szólva is hülye helyre lett rakva az a bekapcsoló gomb, ugyanis ilyen furcsán alulra kerül, tehát mindenképpen meg kell emelnünk ezt az apró kis eszköz ahhoz, hogy kibe tudjuk kapcsolni. Bár ugye most fölsikít az összes Mac-es haverom, hogy MacBookot és Mac Minit soha nem kell kikapcsolni, innen üzenem mindegyiknek nagy szeretettel, hogy de.
Őszintén szóval nem tudom, hogy erre a hírre és erre a kijelentésre én, mint MacBook felhasználó mit mondjak, mert hogy valóban az internet tele van most ezzel a sztorival, tényleg az új Mac Mini, ami nagyon-nagyon pici lett, nagyon erős lett, és jól elrejthető kis eszköz, mégis ugye tény is való, hogy a bekapcsoló gombját valahogy sikerült nem csak hogy a készülék aljára, hanem a portok felőli, tehát mondhatjuk az átlag felhasználó számára távolabbi oldalára illeszteni, úgyhogy mindenképpen egy ilyen tapogatózós megoldással lehet bekapcsolni a készüléket, ha és amennyiben teljesen leállítottuk azt. Én azokat a Mac usereket értem meg, akik rácsodálkoznak arra, hogy miért kell egy MacBookot kikapcsolni. Én maximum újraindítani szoktam, úgy nagyjából havonta egyszer. Ettől függetlenül valóban most nagyon sokan találkozhatnak ezzel a trenddel. Egyrésztről nyilván ekézik az Apple-t pontosan úgy, mint ahogy annak idején a Magic Mouse, tehát az Apple saját kis vezeték nélküli egerének töltési módja miatt, ugyanis ott egy Lightning csatlakozót kellett pontosan az egér aljába beilleszteni, tehát töltés közben abszolút használhatatlan és eléggé ostoba módon nézett is ki ez az eszköz, ez néz ki most is, mert hogy ezen sem változtatott az Apple, és ugye ez az új metódus, hogy hogyan helyezünk egy bekapcsoló gombot, ez teljesen megőrítette az internetet, már láttam Legóból és 3D nyomtatással is készült bekapcsoló gomb segítő éket, amivel csak kicsit kell éppen megnyomnunk a készülékház tetejét, és már is megoldották a problémát. Én nem látom feltétlenül azt, hogy ez ekkora gond lenne, de azért az internet éppen mindenből tud egy egészen szép történetet keríteni.
Akkor hadd jöjjek én vissza az ördög ügyvédje, aki félig meddig Apple, ugyan nem MacBook és nem Mac Mini felhasználó, de leginkább, hogyha a munkát tekintjük, akkor Windowsos, hogy értem, hogy nem kell kikapcsolni, és értem, hogy ezt a gombot, sőt, maga az Apple is azt mondja, hogy igazából az a gombot felesleges, egyszer meg kell nyomni, amikor áram alá ezted, és onnantól, hogy jó napot kívánok, minden rendben, valóban egére billentyűzettel újra lehet indítani a gépet, esetleg valami történik, de azért mégiscsak arról a cégről beszélünk, aki világ életében arról volt híres, hogy milyen módon segíti az úgynevezett user experience-t, vagyis hogy hogyan kapcsolódunk és milyen módon használjuk az eszközöket. Ugye többször elmondtam már, hogy semmiképpen sem lehet elvitatni azt az Apple és legfőképpen az iPhone részéről, hogy az, ahogy bármelyik másik mobil operációs rendszert használjuk, az, ahogy az animációk jönnek, az, ahogy az ikonok elrendeződnek, kiréznek, stb. Ezt bizony a 2007-es első iPhone-nak köszönhetjük, tehát az Apple az a cég, amitől elvárjuk azt, hogy nem teszi az egér aljára a töltőcsatlakozót, vagy ha az aljára teszi a töltőcsatlakozót, akkor add hozzá egy olyan speciális adaptert, jó napot kívánok Apple, úgyis baromi drága az összes kábelednek kiegészítőd, lehet egy Magic Mouse dokkolót csinálni, amivel nem úgy néz ki az a szerencsétlen egér, mint hogyha megdöglött volna az asztalon, mert fekszik a hátán és áll ki belőle egy óriási kábel. Ez azért mindenképpen a mai napig egy érthetetlen design választás, és ugye nem ekkor a hiba valóban, de mégsem érti az internet népe, hogy az a cég, ami azért felel, hogy minél könnyebben, jobban és szerethetőben használjuk az eszközeit, most a lehető legbénább helyre teszi egy számítógépnek a bekapcsoló gombját. Valóban first world problem, ahogy a német mondja, valóban ettől nem lassul le a klímaváltozás, és nem lesz kevesebb éhező gyerek, de azért mégiscsak valahol tényleg egy picit lehet, hogy érdemes ezen csámcsogni, mint ahogy azon, ha nem is csámcsogunk, de az meg érdemes szóvá tenni, hogy úgy néz ki, hogy új kamerarendszert, méghozzá otthoni megfigyelő biztonságtechnikai kamerarendszert tervez az Apple, ami pár éven belül megérkezhet.
Bár sok részletet még nem tudunk, és legfőképp azt nem tudjuk, hogy milyen dizájnt vagy esetlegesen designer hibákat várhatunk majd az új Apple kamerától. Az otthoni eszközök tárházát azonban úgy tűnik, hogy valóban bővíteni fogja a gyártó. Nem lenne annyira meglepő azok után, hogy éveken keresztül mutatták be a HomeKit nevű saját rendszerükhöz csatlakozható eszközöket, és bár ugye a külső partnerek, a beszállítók egyaránt tudnak ehhez a rendszerhez fejleszteni készülékeket, az Apple-nek azért néha-néha pont úgy, mint az AirTag-nél, szokása az, hogy egy-egy beszállító babérjére tör, és megoldja a saját eszközével azt, amit korábban egy külső gyártótól tudtak a felhasználók igénybe venni. Ming-Chin Kuo, egy bizonyos elemző neve, aki folyton folyvás jóslatokat tesz az Apple-ról, elég jó, hogy siker rátálja ennek a pénzügyi és piaci elemzőnek. Ő mondta azt nemrégiben, hogy úgy tűnik, hogy az az ő elképzelése, az az ő felvetése, hogy hamarosan láthatunk majd biztonsági eszközként is használható kamerákat az Apple-től. Nyilván azért ezt nem kell feltétlenül úgy értelmeznünk, hogy tényleg az otthoni biztonság egy majdnem ipari szintű szektorába fog beszállni a gyártó, a komoly biztonsági rendszereket igazából még mindig külön és erre dedikált cégek gyártják. Az Apple is valószínűleg inkább csak egy olyan eszköz fog tudni majd biztosítani nekünk, ami hasonló mondjuk a Google-nél is látható Nest kamerákhoz, de van ilyen rendszer a Xiaomi-nak, van ilyen rendszer nagyon-nagyon sok gyártónak, és ezek igazából otthonról üzemeltethető, Wi-Fi-n keresztül kapcsolódó, de alapvetően elektromos ellátást USB kábellel megoldott eszközként vannak jelen az otthonunkban, és nyilván egy ilyen eszköz Apple-féle változatának kiadása majd komolyan fel fogja hívni a figyelmet erre a termékkategóriára is, de én nem várom azt, hogy valamiféle eddig nem látott újdonságot hozzon, inkább csak egy mélyebb integrációt az úgynevezett és nagyon híres Apple ökoszisztémába.